szép álmokat. Esti mese a Halas Rádióban.
Travers, a csodálatos Méri. Első rész, keleti szél. Ha a Cseresznyefa utcát keresed, egyszerűen kérdezd meg az útkereszteződésnél álló rendőrt. A rendőr majd kissé félretúlja a sisakját, tűnődve vakarja meg a fejét, aztán előre bök fehér kesztyűs vastag mutatóujjával, s azt mondja. Első utca jobbra, második balra, azután egyenesen előre, s már ott is van. Jó reggelt! Annyi bizonyos, hogyha híven követed ezt az útba igazítást, ott is leszel. Egyenesen a Cseresznyefa utca közepén. Egyik oldalán házak sorakoznak, másik oldala véges-végig park, közből pedig mindenütt cseresznyefák táncolnak. Ha a 17-es számot keresed, már pedig alig, hanem ezt keresed, mert hiszen ez az egész könyv éppen arról a házról szól, hát azt hamarosan megtalálod. Először is, mert az a legkisebb ház az utcában. Mellesleg pedig az egyetlen, amely meglehetős rozzant állapotban van, s erősen ráférne, hogy újra meszeljék. Hanem a gazdája, Banks papa azt mondta Banks mamának, hogy vagy szép, tiszta, kényelmes háza lehet, vagy négy gyereke. Mind a kettőre nem telik. Banks mama kissé fontolgatta a dolgot, aztán arra az elhatározásra jutott, hogy mégis inkább kell neki Jane, aki a legidősebb volt, meg Michael, aki utána következett, meg John és Barbara, akik ikrek voltak és legutoljára születtek. Így hát el volt intézve a dolog, és ez a története annak, hogy a Banks család a 17-es szám alatt lakott. Brill néni főzött rájuk, Ellen terítette az asztalt, Robertsoné nyírta a gyepet, tisztogatta a késeket, kefélte a cipőket, azon felül pedig, ahogy Banks papa mondogatta, pazarolta a maga idejét és az én pénzemet. Na és persze, mindezeken kívül ott volt Katie, a dada, aki igazán nem érdemli meg, hogy belevegyem a nevét ebbe a könyvbe. Mert abban az időben, amelyikről beszélek, éppen elment a 17-es szám alól. Engedelmet se kért, azt sem mondta, hogy befellegzett. Már most mit csináljak? Kérdezte Banks mama. Hirdes az újságban, drágám, mondta Banks papa, miközben a cipőjét húzta. Szeretném, ha Robertson éj szó nélkül venne búcsút a kapufélfától, mert már megint csak az egyik cipőmet fényesítette ki, és a másikhoz hozzá se nyúlt. Egy kicsit fele másképe lesz így a két lábamnak. Bánom is én, mondta Banks mama. Nem feleltél arra, hogy mit csinálja Katie-vel? Nem tudom, mit csinálhatná vele, ha egyszer eltűnt, felelte Banks papa. De a te helyedben elküldenék valakit a reggeli újsághoz, s betétetném azt a hírt, hogy Banks, Jane, Michael, John és Barbara, a mamájukról nem is beszélve, keresik a lehető legjobb gyereklányt a lehető legalacsonyabb bérrel, de mindjárt. Aztán várnék és lesném, hogy a gyereklányok sorba álljanak a kertkapu előtt, aztán gorombáskodnék velük, hogy zavarják a közlekedést, és muszáj miattuk egy silinget adnom a rendőrnek, amiért annyi baja van velük. Most menem kell. Hú, olyan hideg van, mint az északi sarkon. Merről is fúj a szél? Ezt mondván Banks papa kidugta a fejét az ablakon, s végignézett az utcán Bumtenger nagynak a sarkon lévő házáig. Ez volt a legnagyobb ház az utcában, és az egész utca büszke volt rá, mert egészen úgy volt építve, mint egy hajó. Kertjében zászlós árbóc állt, tetején pedig egy távcső formájú aranyozott szélkakas. Júgy, mondta Banks papa, és gyorsan visszakapta a fejét. A tenger nagy távcsöve keleti szelet mutat, gondoltam is. Csak úgy szaladgál a hideg a csontjaimban. Két felső kabátot veszek. Azzal szórakozottan orrszimpán csókolta a feleségét, búcsút intett a gyerekeknek, és elindult a belvárosba, a Citybe. Banks papa minden nap bejárt a Citybe, kivéve persze a vasárnapot, meg az olyan napokat, amikor a bankok zárva vannak. És amíg ott volt, nagy széken ült egy nagy asztal mellett, és pénzt keresett. Egész nap dolgozott. Keresgélte a penniket, silingeket és félkoronásokat. Akkor aztán hazavitte a kis fekete táskájában. Néha adott is egy-két pennit Jane-nek meg Michaelnak, hogy tegyék a kis agyagmalacba. Ha pedig nem volt, amit adjon nekik, azt mondta. A bank megbukott. És ilyenkor a gyerekek tudták, hogy aznap bizony nem sok pénzt keresett. Na, hát, hogy egyik szavamat a másikban ne öltsem, Banks papa elment fekete táskájával, Banks mama pedig belépett a nappaliba, s egész állónap írta a leveleket az újságoknak, s könyörgött nekik, hogy küldjenek gyorsan egy gyereklányt, mert nagyon várja az emeleti gyerekszobában, pedig Jane, Michael is leskelődtek az ablaknál. S tűnődtek, ugyan kiállít majd be hozzájuk. Örültek, hogy Katie elment, mert sosem szerették. Öreg volt, kövér és őrszagú. Két évén akárki jobb lesz, gondolták magukban. Sőt, az is meg lehet, hogy sokkal jobb. Amikor a nap lemenőben volt már a park mögött, Brill néni meg Ellen följöttek, hogy megvacsoráztassák és megfürösszék az ikreket. Vacsora után Jane és Michael megint az ablakhoz ültek, lesték, hogy mikor jön haza a mamájuk, és hallgatták, amint a keleti szél süvöltözött az utcai fák csupasz ágai közt. A fák a félhomályban facsarokba hajladozva olyanok voltak, mintha megbolondultak volna, s tánc közben ki akarnák rángatni a gyökereiket a földből. Itt van, mondta Michael hirtelen rámutatva egy alakra, mely súlyosan nekivágodott a kertkapunak. Ez nem apus, mondta Jane, valaki más jött. Akkor az alak, melyet ide-oda taszigált és egészen megörnyeztett a szél, fölemelte a kertkapu reteszét, és a gyerekek láthatták, hogy valami nő az, aki félkezével a kalapját fogja, a másikban táskát cipel. És most valami különös dolgot pillantottak meg. Mihelyt az alak belül került a kapun, a szél, mintha levegőbe kapta volna, s úgy röpítette volna a ház felé. Úgy látszott, hogy előbb odavágta a kertkapuhoz, várt, amíg kinyitotta, aztán fölemelte táskától mindenest, és a ház kapujához hajította. A figyelő gyerekek félelmes dőrenést hallottak, és mikor az alak földet ért, az egész ház megrázkódott. Júj, de furcsa! Soha életeben nem láttam ilyet, mondta Michael. Gyerünk, nézzük meg, ki az, mondta Jane. Azzal karon fogta Michaelt, elhúzta az ablaktól, keresztül a gyerekszobán, ki a lépcsőházba. Innen mindig jól láthatták azt, ami lent az előcsarnokban történt. Most egyszerre csak megpillantották anyust, amint kijött a nappaliból, nyomában egy látogatóval. Látták, hogy a jövevénynek fényes fekete haja van. Olyan, mint egy hollandi favava, suttogta Jane. Látták azt is, hogy sovány teremtés. A keze lába nagy, s kicsi, hunyorgós kék szeme van. Majd meglátja, nagyon kedves gyerekek, mondta éppen Banks mama. Michael a könyökével jól oldalba vágta Jane-t. És nem csinálok semmi bajt, folytatta Banks mama bizonytalanul, mintha maga sem hinné egészen, amit mond. Hallották, hogy a látogató szipog egyet, mintha ő se hinné. Vannak-e bizonyítványai, folytatta Banks mama. Ó, én ebből nem mutatok soha bizonyítványokat, mondta szilárd hangon a látogató. Banks mama rábámult. Pedig én azt hittem, hogy az szokás, mondta. Vagyis úgy hallottam, hogy mindig bizonyítvánnyal szoktak beállni. Én ezt nagyon ideért dolognak tartom, felelte szigorú hangon a látogató. Egészen elavult régi módi dolognak. No már most, Banks mama mindent szeretett, csak azt nem, ha régi módi embernek tartották. Ezt egyszerűen nem tudta elviselni, így hát gyorsan azt felelte. No jó, akkor hagyjuk is a bizonyítványokat. Csak azért kérdeztem, hogy hát ha maga meg akarja mutatni. A gyerekszoba odafönt van, és azzal megindult a lépcső felé, és szakadatlanul tovább beszélt. Így aztán nem is vette észre, hogy mi történik a háta mögött, de Jane és Michael, akik felülről leselkedtek, kitűnően láthatták azt a különös dolgot, amit a látogató most cselekedett. Persze, utána ment Banks mamának a lépcsőn, de nem úgy, ahogy más ember szokta. Nagy táskáját kezében tartva kecsesen fölcsúszott a korláton, és ugyanakkor élt föl, amikor Banks mama... Jane és Michael tudták, hogy ilyesmi még sohasem történt a világon. A korláton lecsúszni még csak hagyján, azt maguk is megtették nem egyszer, de fölfelé soha. Kíváncsian bámultak a furcsa jövevényre. Hát akkor minden rendben van. A gyerekek mamája megkönnyebbülten sóhajtott föl. Igen, amíg én meg vagyok elégedve, mondta a látogató, és megtörölte az órát egy nagy vörös-fehér vászonkendővel. Ennyi a gyerekek, mondta Banks mama. Amint hirtelen észrevette őket. Mit csináltok itt? Ez itt az új gyereklány, Mary Poppins. Jane, Michael, köszönjetek szépen. Ezek pedig, és az ágyakkájukban fekvő kicsikékre mutatott, ezek itt az ikrek. Mary Poppins keményen nézett rájuk. Egyikről a másikra jártatta a szemét, mintha fontolgatná, hogy tetszenek-e neki vagy sem. No, jók leszünk magának? Szólalt meg Michael. Michael, ne szemtelenkedj, mondta mamája. Mary Poppins még mindig kutató szemmel méregette a négy gyereket. Aztán hosszú, hangos szippantással, amely mintha azt jelentette volna, hogy elhatározta magát, így szólt. Elfoglalom az állást. A világra úgy mondta, beszélte el később Banks mama az urának, mintha végtelenül megtisztelt volna bennünket. Talán meg is tisztelt, mondta Banks papa, egy pillanatra kidugta az órát az újságból, és aztán gyorsan vissza is bújt mögéje. Amikor anyus elment, Jane és Michael elkezdett Mary Poppins felé oldalogni, aki összekulcsolta a kezét, és még mindig úgy állt ott, mint a cövek. Hogy jött maga ide? Kérdezte Jane. Úgy látszott, mintha a szél fújta volna. Úgy is volt, felelte kurtán Mary Poppins. Aztán kezdte kimondani a nyakán a kendőt, letette a kalapját, felakasztotta az egyik ágy sarkára. Mary Poppins semmi jelét nem adta annak, hogy tovább óhajt beszélgetni, ám bár szipogni eleget szipogott, hát hallgatott Jane is. De amikor Mary lehajolt, hogy a táskáját kinyissa, Michael nem tudott lakatot tenni a szájára. Milyen furcsa táska, mondotta, és megcsipkette az ujjával. Szőnyeg, mondta Mary Poppins, és beledugta a kulcsát a zárba. Arra való, hogy szőnyeget hordjanak benne? Nem, szőnyegből készült. Vagy úgy, mondta Michael, most már értem. De azért nem egészen értette. Közben kinyílt a táska, és Jane meg Michael nagy meglepetéssel látta, hogy tökéletesen üres. Nézd csak, mondta Jane, hiszen ebben nincs semmi. Mit mondasz, semmi? Kérdezte Mary Poppins, és fülegyenesedett olyan arccal, mintha megsértették volna. Nincs benne semmi, azt mondod? Azzal kiszedett az üres táskából egy vasalt fehér kötényt, és a derekára kötötte. Aztán kirakott egy darab szappant, egy fogkefét, egy csomag hajtűt, egy illatszeres üveget, egy kis összehajtható karosszéket, és egy katuja áliscukrot. Jane és Michael csak bámultak. De én láttam, suttogta Michael. Üres volt. Csitt, mondta Jane, amikor Mary Poppins előszedett egy üveget, amelynek a cédulájára ez volt írva. Lefekvés előtt egy tejáskanállal. Az üveg nyakához egy kis kanál is volt kötve, és Mary Poppins teletöltötte a kanalat valami sötét piros folyadékkal. Ez a maga orvossága? Kérdezte Michael kíváncsian. Nem, a tiéd, mondta Mary Poppins, és feléje nyújtotta a kanalat. Michael elképett. Fintorgatta az órát, tiltakozni kezdett. Nekem nem kell, nincs rá szükségem, nem akarom. De Mary Poppins rászögezte a szemét, és Michael egyszerűen csak észrevette, hogy ha az ember ránéz Mary Poppinsra, muszáj engedelmeskedni neki. Volt benne valami furcsa, valami rendkívüli, ami megijesztette, és egyben izgatta is az embert. A kanál közeledett. Michael visszafojtotta a lélegzetét, behunyta a szemét, és kitátotta a száját. Valami gyönyörűséges íz áradt szét benne. Nyelve végigjárta a szájpadlását, lenyelte az orvosságot, és az arcán boldog mosolygás terült szét. Eperfagylat, mondta lelkesedve, még kérek, még! De Mary Poppins változatlanul szigorú arccal már Jane-nek töltött az orvosságból. Ezüstös, zöldes, sárgás színben csurgott a kanálba. Jane megkóstolta. Citromszörp, mondta, és gyönyörűséggel nyalta meg a szája szélét. De mikor azt látta, hogy Mary Poppins az ikrek felé indul az üveggel, oda rohant hozzá. Ó, ne, ne tessék, azok még nagyon kicsik, nem tenne jót nekik, kérem szépen. Mary Poppins azonban a fülebotját sem mozdította. Félelmetes, figyelmeztető pillantást vetett Jane-re, s John szájába dugta a kanalat. John mohón kezdte szopogatni, néhány csepp kicsordult a partedlére, s Jane meg Michael észrevették, hogy tej volt a kanálban. Aztán Barbara kapta meg a maga részét, gyorsan lenyelte, s kétszer is kinyalta a kanalat. Aztán Mary Poppins megtöltötte még egyszer, s ünnepélyesen maga nyalta le a tartalmát. Égetett rum, csettintett, és betugaszolta az üveget. Jane-nek és Michaelnek szeme szája el állt ámulatában, de nem sok idejük maradt a csodálkozásra, mert Mary Poppins a kandalló párkányára tette a titokzatos üveget, s feléjük fordult. Most pedig gondotta, egy-kettő lefeküdni, és már kezdte is vetköztetni őket. Feltűnt a gyerekeknek, hogy míg Kéti hosszasan elkillondott a gombokkal és kapcsokkal, Mary Poppins keze alatt, mintha magától nyílt volna szét minden. Egy perc sem telt belé, és már az ágyból lesték az éjjeli lámpa halovány világánál, hogyan csomagolja ki Mary Poppins a többi holmiát. Kiszedett az utitáskából 7 flanell és 4 gyapjú hálóinget, egy pár papucsot, egy dominójátékot, 2 fürdőköpenyt és egy levelező albumot. Utoljára következett egy összehajtható tábori ágy takaróstól, dunyhástól, és ezt odaállította John és Barbara ágyacskája közé. Jane és Michael pipüskedve ültek az ágyukban, és kíváncsian leskelődtek. Olyan meglepő volt ez az egész, hogy a szavuk is elállott. De mind a ketten tudták, hogy valami furcsa, csodálatos dolog történt a Cseresznyefa utca 17-es száma alatt. Mary Poppins belebújt az egyik flanell hálóinkbe, és az alatt kezdett vetkőzni, mintha valami sátor lett volna. Michael-t elbűvölte ez a furcsa jövevény, nem bírta tovább a hallgatást, s odaszólt neki. Ugye, Mary Poppins soha nem megy el tőlünk. A hálóing alól nem érkezett válasz. Michael nem tűrhette ezt. Ugye, nem megy el tőlünk, kiáltotta aggódó hangon. Mary Poppins feje kibukkant a hálóingből. Nagyon haragosnak látszott az arca. Ha még egy szót hallok abból az irányból, mondta fenyegető hangon, hívom a rendőrt. Csak azt mondtam, szólalt meg félken Michael, hogy reméljük nem megy el egy hamar tőlünk. Itt elakadt, érezte, hogy elpirul, és zavarba jön. Mary Poppins némán bámult előbb rá, azután Jane-re, és szipogott egyet. Itt maradok, míg meg nem fordul a szél, mondta kurtán. Azzal elfújta a gyertyáját, és lefeküdt. Akkor jó, mondta Michael félig magának, félig Jane-nek. De Jane nem hallgatott rá. Gondolkozott, tűnődött azon, ami történt. Hát így került Mary Poppins a Cseresznyefa utca 17-es szám alá. S bár a házlakói néha visszakívánták azokat a nyugalmasabb, közönségesebb napokat, amikor két uralkodott köztük, nagyjából mindenki örült Mary Poppins megérkezésének. Banks papa örült, mert Mary egyedül érkezett, nem zavarta a közlekedést, s nem kellett miatt a borra valót adni a rendőrnek. Banks mama örült, mert mindenkinek elmondhatta, hogy az ő gyereklányuk olyan előkelő, hogy nem szokott bizonyítványokat mutatni. Brill néni és Ellen örültek, mert egész nap teázhattak a konyhában, s nem kellett többé a gyerekeket vacsoráztatniuk. Örült Robertsoné is, mert Mary Poppinsnak csak egy pár cipője volt, s azt is maga takarította. De senki sem tudta meg soha, hogy mit érez Mary Poppins, mert Mary Poppins nem mondta meg senkinek.